A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Manapság egyre többet és egyre gyakrabban hallunk a mesterséges intelligenciáról, amely minden bizonnyal már most befolyásolja a mindennapi életünket. Látjuk, hogy segítségével életmentő műtéteket végeznek a kórházakban, de életeket is oltanak ki a világ különböző pontjain zajló háborúkban. Tény, hogy a mesterséges intelligenciával meg kell tanulnunk együtt élni. Mai meghívottam dr. Dávid László professzor, a Sapienza Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak!
Bő 4 hónapja, februárban beszélgettünk utoljára a mesterséges intelligenciáról ebben a műsorban. Hogyan tapasztalja? Sokat tanult a mesterséges intelligencia azóta?
Hát ez kettős kérdés, mert egyfelől mérföldes lépésekkel haladunk az úgynevezett AGI, azaz általános mesterséges intelligencia felé, amely több területen is jól teljesít. Ugye erről még akkor beszéltünk, hogy ma a mesterséges intelligencia szakosodott. Van olyan, ami a nagynyelvi modellekben, valami képekben, valami formafelismerésben, valami az orvosi műtétekben nagyon hasznos, és azon dolgozunk, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát állítsunk elé, ami minden területen ugye teljesít. Zuckerman szerint egy olyat állítsunk elé, olyan szuperintelligens rendszert, ami mindenképpen értelmesebb, mint mi a emberek. Ez első kérdés, és ebben megint nagy pontot jelentett a ChatGPT-nek, hogy az OpenAI-nak két változata jelent meg, az O3-as és az O4 mini, ami még nem érte el azt a szintet, hogy azt mondjuk elértük ezt az AGI-t, de nagyon-nagyon jól teljesít, és ezt érdemes kipróbálni. Persze ezért most már újabban fizetni kell, nem is keveset. A másik kérdés az döbbenetes, hogy eddig ritkán tették fel, az a mesterséges intelligencia válaszainak a megbízhatósága. Kedves hallgatók, gondoljanak csak bele, hogy a mesterséges intelligencia ma attól olyan, amilyen, mert hogy adatbázisokból tanul. Milyen adatbázisból? Hát az, mint az interneten elér.
Vagy tőlünk is, a kérdéseink által, gondolom.
Hát a mi kérdéseinkről is tanul, de hát abból jóval kevesebb van. Most az érdekesség, hogy 2022-ig a interneten megjelenő adatbázisok jó részét emberek állították elő. És akkor abból tanult, ez teljesen jó volt, mert hogy az adatbázis teljesen hiteles volt. 2022 óta megjelentek azok a válaszok, amit a mesterséges intelligencia állít elő, tehát abból az adatbázisba, amiből tanul, megjelennek azok a vélemények, amelyet mesterséges intelligencia állít elő. Ez egy olyan cirkuszviciózus, ami a kérdés az, hogy mennyire hiteles, amit tanul. Hogyha ő saját maga mond valamit, és elég sokszor mondja, akkor azt meg is fogja tanulni. Tehát ezt sokan felteszik, hogy ez egy nagyon nagy gondot jelent, mert bekerültünk egy olyan végeláthatatlan körbe, ahol az adatok egy jó része, az nem hiteles információ, azt egy olyan mesterséges intelligencia állított elő, ami sok esetben tud tévedni. Tehát oda kell figyelni erre, és még inkább gondot jelent az, hogy mennyire tiszták, mennyire biztosak, mennyire megbízhatóak azok az adatok, ami alapján tanítjuk a mesterséges intelligenciát. Persze ezek az állítások a mesterséges intelligenciának csak arra jéghegy csúcsára vonatkoznak, amelyet ma ugye nagy nyelvi modelleknek nevezünk, és amit amiről szoktunk általában beszélni, hogy mesterséges intelligencia, de hát ennek a mesterséges intelligenciának kell tudják a kedves hallgatók, nagyon sok ága boga van, nagyon sok változata van, mert egy autóban, önvezető autóban működő mesterséges intelligencia egyáltalán nem úgy van felépítve, mint a nagy nyelvi modellek. Az arra van kihegyezve, hogy különböző közlekedési helyzeteket ismerjen fel, a táblákat ismerje fel, tehát formákat ismerjen fel, és erre konvolúciós neuronhálót használnak, és nem azt a neuronháló típust, amit ugye nagy nyelvi modelleknél használunk. Persze ebben közös a neuronháló, mint szó, de higgyék el, hogy a struktúrája az, amire jól teljesít, egészen más, és még felsorolhatnék legalább egy tucat ilyen mesterséges intelligenciában használatos struktúrát, ami különböző feladatokat old meg, és ezért is mondtam, hogy az általános mesterséges intelligencia, amifele tartunk, az azt jelenteni, hogy egy olyan struktúrát dolgozzunk ki, ami mindenben jól teljesít. Nem csak a nyelvi modellekben, nem csak a formafelismerésben, nem csak az orvosi műszerekben, nem csak a ugye a hétköznapi élet vagy programozásban, hanem minden területen a lehető legjobban teljesít.
Igen, említette, hogy hát bizony tévedhet a mesterséges intelligencia is. Kérdés az, hogy ki vállal majd felelősséget ezekért a tévedésekért, hiszen itt akár félretájékoztatás is lehet, de emberi életek is múlhatnak ezeken a tévedéseken.
Hát egyelőre minden mesterséges intelligencia típust egy-egy cég dolgoz ki, és mindegyik köthető egy-egy olyan munkacsoporthoz, akik igazából nem csak azért kell felelősséget vállaljanak, hogy helyesen válaszol, helyesen döntsön, jól végezze el azt a műtétet, hanem azért is, hogy teljesen legális legyen az adatbázis, amit használnak a tanítatására. Tehát egyelőre megvan, de a kérdés a következő, hogy én belátott időn belül látom azt, amikor a mesterséges intelligenciák nem lesznek köthetőek. Igen. Ezekhez a őket kidolgozott cégekhez, már csak azért sem, mert hogy a mesterséges intelligencia tanul. És az tanulás alapján jön létre. Ugye a mesterséges intelligenciának volt egy olyan időszaka, amikor tulajdonképpen algoritmusokkal, logikával, logikai döntésekkel oldottuk meg ezt. Tehát a Deep Blue annak idején úgy tudott csakkozni, hogy logikai döntéseket hozott, és a logikai döntések egy jó részét ilyen alfa-beta nyeséssel leredukálta, úgyhogy belátható időn belül tudjon választ adni. Ma ez tulajdonképpen, ezt már meséltem, az alfa zéro, az úgy tud csakkozni, hogy megtanul sakkozni. Tehát valójában a kérdés az, hogyha megtanítottam valamit, valakit, akkor utána hibás vagyok a rossz döntéseiért. Ha én felnevelek egy gyereket, és valami hibás dolgot tesz, akkor én, mint szülő, mennyire vagyok hibás azért, hogy rosszul neveltem. Tehát ez a legjobb hasonlat arra, hogy milyen felelősséget is vállalunk mi a mesterséges intelligenciáért.
Említette az önvezető autókat, Kolozsváron egy ideje működik busz, önvezető busz. Felmerne szállni egy ilyen buszra, tanár úr?
Igen. Az önvezető busz, ez valószínű egy ugyanaz a helyzet, mint amit a repülőknél mondanak. Ugye a repülők, bár az utóbbi pár napban elég sok ilyen szerencsétlenségről hallunk, de még mindig legjobb statisztikájuk van az autókhoz képest. Tehát sokkal kevesebb balesetben vesznek részt. Ugyanez a helyzet a buszokkal is, és az önvezető autókkal is. Az önvezető autók esetében nagyon-nagyon nagy lépéseket tettünk a valós idejű helyzetfelismerésben. Több rendszer párhuzamosan dolgozik, és igazából nem csak azt tudom felismerni, hogy egy öregasszony lépik le a járdáról olyan helyen, ahol nem szabadna, hanem ha kell, még azt is felismerem, hogy hány éves, azt is felismerem, hogy a viselkedés alapján valami gond van, tehát ezek okosak ahhoz, hogy nyugodtan rábízhassunk lássuk ezt a vezetést. Ez nem egy egyetemi végzettséget illet felelősség, ugye nem kell egyetemet végezni, az, hogy valaki jogosítvány szerezzen, ha bár ugye voltak ilyen megjegyzések, hogy legalább azért
írni, olvasni
kellene tudni, de hát ezek a rendszerek ezeket már jól túl teljesítik. Azért érdekes ez, mert ugye nem csak a telefonunkban vannak ilyen arcfelismerő programok, de képzeljék el, kedves hallgatók, hogy a közeljövő, akár nem a jelen, arról szól, hogy én viselek egy intelligens szemüveget, amely kapcsolatban van a telefonommal, majd az internettel, és bárki, aki velem szembe jön, felismerem egy adott bázis alapján az arcát, és az nekem belesugja a fülembe, mint egy személyes asszisztens, hogy mit kell tudjak arról az illetőről. És milyen helyzeteket old meg akár vezetőknek, amikor pillanatok alatt, akivel szóba áll, minden információ ott van. Ez a technológia már létezik, ez a technológia már megvan, csak hát nem elég nyilvános.
Igen, hát itt mosolygok magamban azon, amiket mond tanár úr, és most elmondom mind a kettőt, hogy vajon, ahogy a James Bond filmekben láttuk, a ruhán átlátó szemüveg is fel lesz találva?
Hát erre egyértelmű a válasz. Vannak hőkamerák. A hőkamera az ugye átlát egy adott vékonyabb falon, mert hogy a hőt érzékeli. Tehát igazából az, hogy átlátok, ez biztos. Az, hogy mennyire látok át, mennyire részletesen, na hát ez a kérdés, hogy nem fogok annyira részletesen átlátni, és nem a látható fényben látom, hanem más információkat tudok észrevenni. Tehát valószínű, hogy észre tudom venni, hogyha valaki történetesen pisztolyt visel, mert annak a hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint a testhőmérséklete. Tehát ezeket a technológiákat már nem nyilvánosan, de alkalmazhat.
Igen, és a másik, amiért mosolyogtam apropó önvezető busz Kolozsváron, hogy Marosvásárhelyiként az a kérdés vetődik fel bennem, hogyha megjelennek ezek a buszok, kitől vásárolok jegyet a buszon? Mert hogy ma még ott tartunk Marosvásárhelyen, hogy a gépkocsi vezető adja a jegyet. Ott meg már nincs is gépkocsi vezető.
Most ugye a világon számos helyen feltalálták azokat az üzleteket, ahol nincs eladó.
Nem ahol... is olyan távol, Szegeden, azt hiszem Magyarországon is már van.
Van, és ugyan, most ez az autóbusz egy hasonló történet. Én már igazából nem tudok elképzelni olyan önálló embert, felnőtt embert, ne gyerekekről beszéljünk, akinek nincs mobiltelefonja, tehát ez a történet nyugodtan meg lehet oldani pillanatok alatt. Az is érdekes, és most visszatérek a mesterséges intelligenciára, hogy az Európa is, és Schmidt Huber nevű német tudós teljesen jogosan állapította meg, hogy Európa le van maradva. Le van maradva, ami a mesterséges intelligencia fejlesztését illeti. Feltehetik nyugodtan azt a kérdést, hogy kitől van lemaradva, hát az Egyesült Államoktól, valamint Kínától. Ez a két nagyhatalom, de lehet, hogy sorolhatnék másokat is ide. És akkor az úriember azt állítja, hogy Európának egy olyan területet kellene választani a mesterséges intelligencia területén, amiben megint tud nagyot alkotni. Miért? Mert hogy ma az európai kutatások valójában azokat a hardware eszközöket, azokat a szerverparkokat használják fel, ami az Egyesült Államokban, netán Kínában működnek. Tehát valójában minden kutatás, amit itt próbálunk elvégezni, túl azon, hogy én valami okos dolgot találok fel, egy az egybe bekerül abba a tudásbázisba, amit az adott szerverparkon dolgozók látnak, használhatnak, nyugodtan veszik. És meg is mondja, hogy mi ez a terület. Azt mondja, hogy bizonyos, hogy a közeljövőben a hétköznapjainkba be fognak törni a intelligens robotok. Most ne csak a porszívókra gondoljunk, mint intelligens robot, hanem majd olyan eszközre, vagy olyan valakire gondoljunk, aki tulajdonképpen a mindennapunk életét megkönnyíti, beszél velünk, és elvégzi a házi munkák egy részét. Miért? Mert hogy az egyik ipari forradalom része pontosan ezeket a munkarobotoknak a beállítása volt. A munkarobotokat valószínű minden hallgató látott már ilyet, hogy szerelik össze az autókat, hogy hegesztenek.
Amúgykor láttuk, hogy egy robot, hogy megbolondult, azt mondja, egy kínai gyárban, nem tudom, látta-e, hogy be volt akasztva a nyakába, tehát egy horogra fel volt akasztva, és nem realizálta, hogy ő le van kötve, és teljesen megbolondult, káoszt keltett maga körül.
Igen, mert hogy ezek a robotok egy speciális nyelven minden feladatra beprogramálom őket. És hogyha megváltozik a környezet, akkor ő nem érzékeli azt, hogy a megváltozott környezetben álljon le, mert hogy hülyeséget fog csinálni.
Akkor mégsem annyira intelligens.
Ezek nem intelligensek, ezek nem is állítottam. Abban intelligensek, hogy hát nagyon gyorsan végeznek el adott mechanikus műveleteket, hogy autókat összehegesztenek. Az összeszerelésnél már kérdés, hogy mennyire bízom én az összeszerelést ezekre a robotokra, de tény az, hogy nagyon gazdaságosá tették az autó gyártást. Igen, ám...
Nem azt látjuk az autók árain, hogy gazdaságossá tették
hát
volna,
azért, mert hogy mindenféle hülyeségen megpakoljuk ezeket az autókat, és azt ki kell fizetni, akár hasznos, akár nem hasznos. Viszont a kérdés ilyenkor az, hogy ha én ugyanazt a robotot felszeretném használni egy másik műveletre, akkor két kérdés merül fel. Egy, képes vagyok felhasználni? A válasz egyértelmű, igen. Kettő, mit kell csináljak ahhoz, hogy felhasználjam? Hát újra kell programozzam. Elejétől végig újra kell programozzam azokra a műveletekre, amit el kell végezzen. Na most ezek az intelligens robotok, amikkel kéne foglalkozzanak mondjuk a németek, és ugye az Európai Unió, ez pontosan ezt az átprogramozást kerüli meg. Van egy érdekes paradoxon a mesterséges intelligenciában. Az érdekes paradoxon, hogy a nehéz műveleteket sokkal, de sokkal könnyebb megvalósítani a mesterséges intelligenciával. Tehát ha például valaki egy mesterséges intelligenciát sakkozni tanítok, az egy nehéz művelet. És azt mégis meg tudták oldani. A Go-t meg tudták oldani. De az egyszerű műveleteket, amikor a környezetét kell felfedezze az a robot, amit egy kisgyerek 1-3 éves koráig fedez fel, és azzal, hogy nem szabad belerúgjak az asztal lábába, mert az fáj. És ezek a visszajelzések. Nos, ezeket a mesterséges intelligenciával sokkal nehezebb megvalósítani, és ezeket a intelligens robotokat úgy kellene megvalósítani, hogy itt is jól teljesítsenek. Tehát ez egy nagy kihívás, és ezt a kihívást, ha meg tudjuk oldani, akkor a közeljövőben nyugodtan beszélhetünk, hogy mindenkinek az otthonában lesz egy ilyen kisegítő, aki nem csak elvégzi a házi munkát, hanem beszél, felolvas, érdekesebbé teszi az életünket.
Manapság egyre többet és egyre gyakrabban hallunk a mesterséges intelligenciáról, amely minden bizonnyal már most befolyásolja mindennapi életünket. Látjuk, hogy segítségével életmentő műtéteket végeznek a kórházakban, de életeket oltanak ki a világ különböző pontjain zajló háborúkban. Tény, hogy meg kell tanulnunk együtt élni vele. Mai meghívottam dr. Dávid László professzor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja István SMS-ben, tiszteletem, ha igazak a szomszédból jövő hírek, akkor már gyilkolni is megtanítottuk, mi van, ha egy drón téved. Mondjuk, ha nem téved, akkor is szörnyű, István írja.
Mint minden technológiában, ebben is benne van a legjobb oldalt, a legrosszabbik. És egyértelmű, hogy a harci drónok egyik óriási megvalósítása, én idézőjelben mondom megvalósítása, az volt, amikor a mindenféle zajok és ellenére képes saját magát vezérelni a drón. és elvégezni a munkáját. Mi a munkája? A gyilkolás. Sajnos ez benne van, és ugyanazt a hasonlatot tudnám elmondani itt is, mint az atomtudósok ellen esetében, hogy egy atomtudós vajon jó ember vagy rossz ember, mikor egy olyan technológiát fejlesz ki, amit lehet jó célra is használni, de lehet rossz célra is használni. Tehát ez egy olyan paradoxon, amit valószínű nem egy ilyen műsorban kell megtárgyaljunk, hanem sokkal inkább. De képesek, így van, képesek erre, és a kérdés csak az, hogy ez örökké annak a felelőssége, aki elvégzi ezt, hogy mire tanítja meg.
Másik kérdés, jó napot kívánok, felsorolni is nehéz, mi mindenben nyújt segítséget, ötleteket, megoldásokat a mesterséges intelligencia, mint robotműtétek, tárgyak, műélelmiszerek kinyomtatása, önvezető autók, stb. De gyakran vissza is élnek vele. Kérdésem, mikor kezdünk el gyanakodni arra, hogy a mesterséges intelligencia megvezeti a felhasználóját? Köszönöm, Zsé Ilona írja.
Hát ennek több...
Itt tartunk már?
Ennek több szintje van. Én, mint tanár, örökké azt a kérdést teszem fel legelőször, amikor egy diák bead egy dolgozatot, megír egy programot, megvéd egy tervet, akkor azt mennyire használta a mesterséges intelligenciát. Ez az első szint. Ez még nem megvezetés, de az első szint. Örökké ilyenkor felteszem azt a kérdést, hogy jó, rendben van, használd a mesterséges intelligenciát, de okosan használd, úgy, hogy tudjad, hogy mi van a háta mögött. Na most egyesek azt mondják, a mesterséges intelligencia használatát már ott fel lehet ismerni, hogyha valami stílust. Tehát a mesterséges intelligenciákba be van építve, hogy milyen stílusban válaszoljanak, hogy szerkesszék meg azt a dokumentumot. És vannak adott aláhúzások, vagy az, hogy a címet kékkel szerkeszti, vagy itt, amit viszonylag könnyen távolról, kilométerről lehet látni, hogy ez a mesterséges intelligencia válasza. Persze más a helyzet, hogyha az illető csak megkérdi, és ő beszerkeszti a választ, tehát megírti a válaszát. Én magam kiadtam egy tervet a mesteris diákjaimnak, egy autó, okos autó felfüggesztést, és azt kértem, hogy csinálják meg ezt a dolgot, tehát sokat dolgoztunk, és egy pillanatban azt vettem észre a terv leadásánál, hogy több diáknál is teljesen hasonló az általam leadott tananyagtól különböző módon próbálták megoldani. Mondanom se kell, hogy egyből rákérdeztem, hogy ez úgy mesterséges. Igen, de az volt a gond, amikor nem értették meg, hogy mi van a háta mögött. Tehát miért javasolja azt a módszert? Tehát ugyanez a helyzet. Most a megvezetés esetében itt nagyon egyszerű a válasz. Egy, olyan szakembert, olyan valakit, akinek kellő műveltsége van, kell, nagyon nehéz lesz megvezetni, mert keresztkérdésekkel ki tudja ugrasztani a nyulat a bokorból. Valakit, aki úgy nő fel, hogy nincs meg ez a műveltsége. Nincs
meg többen ez... így nőnek fel.
Ez sajnos ez az igazság, ez így van. Azokat könnyű lesz megvezetni. Azokat könnyű lesz félrevezetni, és én bele sem merek gondolni, hogy mi történik, hogyha nem a pár okos ember próbálja megmondani, hogy már merre menjünk, hanem a nagy tömeg. Ugye a demokráciák arról szólnak.
Nem hogy... ebben élünk, tanár úr. Hát, manapság is.
Igen, csak akkor ebből a kitörés egyetlen egy dolog, a műveltség megszerzése. Tehát annak a fontossága, és én ezt már évek óta mondom, hogy felelősségteljesen tanítsuk a gyerekeinket, mert ha nem tesszük ezt, akkor nagyon rossz jövő fele megyünk. Nem csak egyetemen, középiskolában is. Mindig az a kérdés, hogy ugye sok esetben fizika, matematikából, hát ezek a tantárgyok közel állnak hozzám, mind a, mikor veszítjük el a gyerekeket? Elemiben? A válaszom az, hogy nem. A liceumban vagy az egyetemen? A válaszom az, hogy nem. 5-8-ban veszítjük. Tehát az 5-8 az a kritikus pillanat, amikor ha sikerül az oktatásunkat megfelelően felfejleszteni, akkor van esélyünk arra, hogy egy olyan társadalomban éljünk, aminek az értékei azok sokkal, de sokkal fontosabb, mint az érdekek. Ugye ez benne van. Hogy ezt meg fogják egyesek próbálni, bár meg most megpróbálják, ez biztos. De még egyszer, egyetlen egy lehetőségünk van, és pedig a fiatalok nevelése.
Igen, hát ebben egyetérthetünk. Azt vettem ki szavaiból, tanár úr, hogy a mesterséges intelligencia is, ezt erre következtetek, nem ezt vettem ki a szavaiból, szóval, hogy a mesterséges intelligencia is, mint annyi minden más ezen a világon, a gazdagok kiváltsága, hiszen bizonyos, ön is mondotta, hogy bizonyos változatai ingyenesen használhatók a mesterséges intelligenciának, de amennyiben okosabb intelligenciát akarsz használni, hát bizony fizetned kell érte. A másik dolog meg az, amit tapasztalunk Kolozsváron, illetve Marosvásárhelyen az intelligens vagy az önvezető buszok tekintetében, hogyha van pénzed, és ahogy ön is mondotta, van annyi eszed, hogy ilyen buszokat vásároljál, akkor te ilyen buszokat fogsz járatni az utcákon. Szóval így van ez?
Részben igen, de ez nem annyira jellemző, mert hogy vannak cégek, hogyha valaki egy olyan cégnél dolgozik, aki megengedi magának ezt a mesterséges intelligenciához való hozzáférés legújabb változatait megvásárolni, akkor ki tudja használni. És a cégek azért tudják, hogy ez egy hasznos befektetés, mert hogy sokkal hatékonyabban, sokkal jobban végzik majd a munkájukat az ott. Ha valaki azt szeretné, hogy otthon használja, akkor vannak ingyenes változatok, amivel meg tudja tapasztalni, hogy miért jó a mesterséges intelligencia. Én magam is ingyenes változatokat használok, és sok esetben nagyon jól teljesít. Tehát a mesterséges intelligencia alapfüggvényeinek, alapfunkcióinak a felhasználására teljesen megfelelnek az ingyenes változatok. Tehát mindig abban kell gondolkodni, hogy ebben a nagy fejlődésben, ugye az OpenAI, vagy Gemini, vagy DeepSeek, számos ilyen programot tudnék, melyiket használjuk. És mert egyik ebben teljesít jobban, másik abban teljesít jobban. Ilyenkor érdemes egy kicsit átgondolni, és akár mint a Perplexity internet böngészőhöz telepíthető kiegészítőt például azért érdemes használni, mert ő eldönti, hogy adott kérdésre melyik mesterséges intelligenciát hívja meg, és melyiknek a válaszát generálja, mint válasz. Tehát valójában egy keretrendszert érdemes használni, és az a keretrendszer az segít bennünket, hogy a legjobb mesterséges intelligencia válaszoljon.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Egy nagyon szerény kérdést szeretnék feltenni a tanár úrnak, és pedig len azt, hogy egy ilyen önvezető autóbuszra felszáll egy olyan vidéki, tehát egy olyan személy, amelyik nem odavalósi. És kitől tudja megkérdezni, hogy hányadik megállóna, hogy hol kell leszálljon, hogy mit tudom én, egy kórházban vagy valahol eljusson. Bok úr vajon ez kigondolta? Ki lesz az, aki ennek a felvilágosítást fog adni, és útba igazítja? Én csak ennyit. Volna nekem sok mindent mondjak az mesterséges intelligenciát, hogy miért és miért van kifejlesztve. Tehát körülbelül ugyanaz az a dolog, mint amikor a 1800-as évek vége felé feltalálták a varrógépet. Ugyanaz, csak kicsit más változatban.
Igen, köszönjük szépen. Hát azért azt jól tették, hogy feltalálták a varrógépet, hiszen egyébként ma is kézzel varnánk.
Teljesen jogos, ilyenkor azt kell feltenni, hogy a varrógépből kigazdagodott meg, aki feltalálta, vagy esetleg mások. Mert hogy a mesterséges intelligencia esetében is hasonló kérdéseket feltehetünk. Ugyanakkor, aki egy ilyen autóbuszt gyárt, annak a felelőssége megoldani ezeket a helyzeteket is. És pedig az, hogy legyen egy olyan könnyedén elérhető információs felület, akár telefonon, akár ott úgy, hogy egy teljesen átlagos falusi ember is tudja használni, amire, hogyha rábök, akkor megmondja, hogy hol kell leszálljon.
Illetve most már látjuk kivetítve, hogy melyik állomás következik. Gondolom, hogy az állomás helyeken, a várakozó helyeken is van egy térkép, hogy ez a busz éppen hova kezdek.
Így van. Tehát ezeket a rendszereket nem szabad disjunkt rendszerként elképzelni. Tehát ha én bevezetek egy olyan rendszert, akár egy olyan üzletet, ahol nincsen eladó, akkor meg kell teremtsem azokat az információs lehetőségeket, amit gyakorlat nélkül is tudja bárki használni. Ha nem teszem meg én, vagy ne, aki ezt bevezeti, ha egyértelműen hibázok, mert egyértelműen olyan ugye, embereket hozok hátrányba, akit valójában segíteni akartam.
Igen, hát ez a kérdés, hogy hogyan tudunk majd együtt élni ezekkel a helyzetekkel, ezekkel a robotokkal. Itt van még egy hallgatói SMS, azt írja, Svédországban a kamionomat robot rakta meg. Féltem a platóra felmenni, ki tudja, miféle akadálynak nézett volna.
Én egyetemista voltam akkor, amikor az első raktár rendező robotokat ugye munkába állították. Ha ma elmegyek a nyugati raktárokba, embert nem is látok, ott csak robotok dolgoznak. Nincsen gond ezzel, tehát nem veszélyesebb egy robottal megpakoltatni egy kamiont, vagy akár raktárban rendet tartani, mint ha emberekkel, mert ugye a robotok sokkal kevesebbet tévednek. Persze, adott feltételeket teljesíteni kell, amikor pakol, akkor nem megyek oda, vagy legalábbis távol vagyok, vagy... és ezeket a biztonsági rendszereket minden ilyen esetben beépítik. Mi az előnye ennek? Nagyon egyszerű, sokkal gazdaságosabb. Nem kell ember társadalombiztosítást fizetni, annyi rakodó munkást fizetni, mert ezek a robot elvégzik a munkánkat. Tehát ilyenkor mindig az a kérdés, hogy hány ember fogja elveszíteni a munkáját. Nem fogja annyi ember elveszíteni, mert csak átalakulnak ezek a munkák. Olyan értelmesebb munkahelyé, amit valójában mindannyian akarunk. És ugyanez a helyzet az autó összeszerelés esetében is. Hát hányan és hányan veszítették el a munkájukat, mert hogy az autó összeszerelési láncból kiestek, és nem kell. Persze a prémium autók esetében ott azért még mindig megtartják a jó szakembereket ebben, de hát ott is próbálják. Tehát a világunk egyértelműen abba az irányba megy, hogy mind több és több munkát végezzünk el intelligens gépekkel, vagy akár gépekkel. És a mesterséges intelligencia ebben sokat, de sokat tud segíteni. Persze, itt Európában óriási gondot jelentett töröki az, hogy vannak olyan munkák, amit az emberek nem szívesen végeztek el. Hányan mennek szemetet összegyűjteni, és meg fognak jelenni azok a szemét összegyűjtő robotok, autók, amelyek tulajdonképpen elvégzik ezt a munkát, nem is olyan hosszú idő múlva. Azok is, akik ránk koppintanak, hogy a műanyag akármit nem jó helyre tettem, tehát ezt nem gyűjtöm össze. Azok az önvezető takarító autók, amik a városban éjjel kitakarítják a várost. Tehát erre számíthatunk, ez nyugodtan, ez biztos, hogy át fog alakulni. És persze oda kell figyelni arra, hogy megfelelő szimbiózisban tudjunk élni, és ne gondot okozzon nekünk ez, hanem segítséget.
Igen, és András írja, a Rubik kockából sem Rubik Ernő gazdagodott meg, hát ezt tudjuk, hogy nem mindig a feltalálók gazdagodtak meg, hanem akik tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Tanár úr, még egy fontos kérdés, említette múltkor egy telefonos beszélgetésünk kapcsán, hogy magyarországi nagy egyetemek tantárgyként kívánják bevezetni a mesterséges intelligenciát. Lépést tudnak majd tartani a mesterséges intelligencia fejlődésével vajon?
Hát ez nem múlt időben beszéljünk, mert hogy ez már bevezették. Most azon vannak, hogy a több magyarországi nagy egyetem összefogott, és kidolgozott egy speciális programot, ami a mesterin tanítanak, ami direkt itt van, de hát egyébként a Bábesbuja is bevezetett egy olyan mesterit, ami mesterséges intelligencia mesteri. Tehát itt most két oldala van az egésznek. Az egyik az, hogy miért teszik ezt? Hát azért, mert divatos. Tehát nézzék meg, kedves hallgatók, ha valami éppen nagyon menő, nagyon divatos, akkor mindenki abból szakember lesz. Mindenki azt tudja, minden mondatába beleszövi azt, hogy a mesterséges intelligencia megvalósított.
Sok most a vízügyi szakember itt környékünkön.
Na hát ez egyértelmű, ez egy emberi történet. A másik kérdés az, hogy valójában, és ezt érintettem, hogy egy-egy kis ország, akár Magyarország, akár milyen lehetőségei vannak ebben teljesíteni? Hát egyértelmű, hogy azokat az óriási szerverparkokat, azt az több milliárd, 10 milliárd dollárt, eurót nem tudja befektetni egy-egy kutatás finanszírozásába. Tehát ő igazából egyenként nem lesz képes olyan óriási eredményeket letenni az asztalra. Be kell álljunk a sorba, kell társat keressünk nyugati egyetemeken, és közös kutatásban vegyünk részt. Ennek az a feltétele, hogy valamiben, valami kicsi dologban mi legyünk a legjobbak, hogy érdemes legyen, hogy minket partnerként bevonjanak. És igazából a legfontosabb ma az, hogy ezeknek az eredményeknek, mint mesterséges intelligencia, orvosi felhasználás, a hasznát élvezzük. Tehát olyan alkalmazásokat dolgozzunk ki, ja, amit itt is meg tudunk tenni, ami ezt minél szélesebb körben terjeszti el, és minél biztonságosabbá teheti. Na, ezeknek a kis országoknak valójában ez a egyetlen egy kiút, hogy a már létező nagy rendszerek fejlesztésébe bekapcsolódva valamiben mutassuk meg, hogy előre tudjuk vinni ezt a dolgot. Ne várjuk azt, hogy most holnap egy olyan ötlettel állunk elő, ami teljes egészében átír mindent, és itt van. Mert hogy ez nem ez az igazság. Egyszer még elmondtam, hogy valamikor 10-15 évvel ezelőtt volt egy ilyen kimutatás, hogy általában minden nagy kutatásból egy térül, 10 nagy kutatásból egy szokott megtérülni. Az megtérül, akkor mind a 10 kutatást tudja finanszírozni. Igen ám, de a kutatások annyiba kerülnek, hogy egy-egy kis állam 2-3-at tud egyszerre finanszírozni. Aminek nem valószínű, hogy pont az a 2-3 fog bejönni, ergo egy lutri, hogy fektetek be. Tehát csatlakozni kell azokhoz a nagy trendekhez, amelyek esetében nagy valószínűséggel eredményeket tudunk felmutatni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Dávid László professzor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást, és viszontlátásra mindenkinek.